A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének első fejezetében, az első verstől a következőképpen. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el. Így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a szárazföld. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazföldet földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte el. És látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcsfákat, amelyek gyümölcsöt teremnek, és majd abban magvuk lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. És legyenek világító testekként az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, és a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és válasszák el a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel negyedik nap. Azután ezt mondta Isten, pezsdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és repdessenek a madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vízben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket, és a különféle madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Azután megáldotta őket Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizét, a madarak is sokasodjanak a földön. Így lett este, és lett reggel, ötödik nap. Azután ezt mondta Isten, hozzon elő a föld különféle élőlényeket, különféle jószágokat, csúszómászokat és vadállatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élőlényem. Majd ezt mondta Isten. Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, talán lehet, hogy nem volt elég hangos. Lehet, hogy az egyház nem tudja annyira nyomatékosítani a témát, de az elmúlt héten a teremtés hete volt, amikor is az egyházak, az evangélikus egyház, ebben is különböző egyházak a teremtés hete kapcsán hálás azért, hogy milyen gyönyörű, szép, teremtett világban élünk. És nem tudom, ahogy az imádságban is említettem, nem tudom, hogy rácsodálkozunk-e újra és újra arra, hogy milyen gyönyörű, szép világban élünk. Nem annyira adatott meg nekünk, hogy sokat utazzunk, de annyi információm van, hogy nagyon-nagyon sok szép hely van ezen a világon. És az ember újra és újra rácsodálkozik, hogy milyen gyönyörű ez a teremtett világ. És tulajdonképpen a teremtés hete kapcsán erre szeretné rádöbbenteni az egyház a világot, hogy ne legyen természetes a teremtett világ. Látjuk, hogy ma a klímaváltozás az egy óriási problémát jelent. Lehet, hogy most még annyira nem érezzük a bőrünkön, főleg itt a Kárpát-medencében, főleg itt Magyarország területén, ahol természetes mondjuk az ivóvízkészlet, ahol természetes, hogy különböző zöldségeket, növényeket meg tudunk magunknak termelni, tudunk exportálni, nincs szükség importra. Sok minden természetes számunkra, de jó újra és újra rácsodálkozni, hogy mindaz, amit itt látunk, ez a földgolyó, ezt Isten azért adta, hogy becsüljük meg. Még mielőtt valaki félreértené, nem a Greenpeace alkalmazásában vagyok. De hívő emberként nagyon fontosnak érzem, hogy azt a felelősséget, amit Isten ránk ruházott, hogy óvjuk, védjük a teremtett világot, arra fölhívjam a figyelmet. Szeretnék arról is beszélni, hogy nyilván különbözőek vagyunk, mindenkinek van egy világlátása, hogy hogyan keletkezett a világ. Én ne értsétek félre, én egyikötöket sem akarok meggyőzni vagy erről, vagy arról az oldalról. Nem a feladatom. Majd erre fogok utalni a Zsidó 11.4 alapján, hogy a világban lévő dolgokat, azokat egyedül hitáltal érthetjük meg. Tehát nem feladatom meggyőzni egyik vagy másik oldalról sem az embereket, benneteket. De szeretném, hogyha úgy hallgatnátok a mai ige hirdetést, mint nem is egyszerűen egy lelkipásztornak az ige hirdetése, hanem egy olyan ember, aki vívódik abban, hogy azt, amit ma a tudomány állít, azokat igenis valahogy próbáljuk meg akár kétségekkel is, vagy fenntartásokkal is, vagy komoly vizsgálatokkal hallgatni és ezekre tekinteni. Arról szeretnék nektek beszélni, és sajnos ma egy tapasztalat a világban, ez egy tendencia, hogy a hit és a tudomány ma a közgondolkodásban azt mondják, hogy ez ellentétes. Gyere, drágám, gyere. Nagyon jó, otthon érzi magát, úgyhogy. A hitet és a tudományt ma sajnos az a tapasztalat, hogy egymással szembeállítják. Pedig ez nem jó, ez nem helyes. Sajnos sokszor halljuk a tudomány oldaláról azt, hogy azok, akik hívők és azok, akik keresztények, azok tudománytalanok. És ezért elvetnek minden olyan dolgot, ami a Bibliában van. És sokszor az is probléma, az pedig a másik szélsőség, hogy azok, akik keresztények, azok, akik hittel közelítik meg a dolgokat, elspiritualizálják a dolgokat, és a tudományt pedig megkérdőjelezik. Ez is egy szélsőség. Tudjátok, a hit és a tudomány az nem áll egymással ellentétben. A hit és a tudomány az kiegészíti egymást. A hit feladata nem az, hogy tudományos magyarázatokat adjon. Nem ez a feladata a hitnek. Egy egyszerű példával ezt hadd szemléltessem, hogy megértessem veletek, hogy tulajdonképpen ez a kettő, ez hogyan egészíti ki egymást. Itt egy porszívó. Szerintem majdnem minden háztartásban van porszívó. Akkor, amikor megvásárolunk egy porszívót, akkor ennek a porszívónak van egy úgynevezett használati útmutatója. Hogy hogyan kell használni a mindennapi életben ezt a porszívót? A gyakorlott háziasszonyoknak már el se kell olvasni. Használati utasítás. A mindennapokban hogyan kell használni egy porszívót? És a porszívóhoz adnak egy másik dokumentumot, ez a dokumentum pedig az úgynevezett szerelési útmutató. Hogyha elromlik a porszívó és elvisszük szerelőhöz, akkor minden egyes alkatrésznek, minden egyes piciny alkatrésznek van egy cikkszáma, és tulajdonképpen a cikkszám alapján meg lehet rendelni azt az alkatrészt, és a szerelési útmutató segít abban, esetleg a szervízhálózatnak is, hogy hogyan kell összerakni, hogyan kell kicserélni. De ez a kettő, a használati útmutatás és a szerelési útmutatás, az nem mond egymásnak ellent. Az nincs egymással ellentétben. Az, aki egymással ellentétben vagy szembe állítja, az helytelenül teszi. Mert a használati utasítás is, és a szerelési útmutatás is erről a porszívóról szól. Miért hoztam ezt a példát? Azért, drága testvérek, mert tulajdonképpen a Biblia az nem egy tudományos könyv. Tehát amikor a kezünkbe vesszük a Bibliát, amikor elkezdjük lapozgatni a Bibliát, akkor itt nem arról van szó, hogy ez egy tudományos könyv. A Biblia nem arról szól, hogy a víz az két hidrogén meg egy oxigén molekulából áll. A Bibliában erről nem olvashatunk. De a Bibliának nem is ez a feladata. Mint ahogy a használati útmutatónak sem az a feladata, hogy szegény háziasszonyt azzal fárassza, hogy ott az a pici kis szénkefe, vagy nem tudom, most már vannak-e a porszívóban szénkefék, még a régi rakéta porszívóban biztos, hogy voltak szénkefék, hogy az a pici szénkefe, az hogy áll össze, mi a feladata. Nem ez a feladata a használati útmutatónak. A Bibliának sem az a feladata, hogy a különböző molekulákat, meg a kémiai vegyületeket, meg törvényeket elmagyarázza. A Bibliának nem ez a feladata. A Biblia az tulajdonképpen nem más, mint egy használati útmutató, hogy hogyan élj a mindennapi életben. És Isten azért adta a tudományt, a szerelési útmutatót, azért adott tudósokat, kiemelkedő tudósokat. Nem tudom, hogy a testvérek izgultak-e szerdán. Én nagyon-nagyon izgultam, amikor a Nobel-díjat osztogatták. És fájt a szívem, hogy Karinkó Katalin nem kapott Nobel-díjat. Meg is magyarázták a svéd akadémusok, hogy miért nem, mindegy, ez most én nem akarom őket kiprédikálni, csak én sajnáltam, azt gondolom, hogy megillette volna őt. De Isten azért adott ilyen embereket, ilyen nagyon-nagyon okos, nagyon nagy tudással rendelkező embereket, hogy elmagyarázzák, hogy ez a világ, ez hogyan tevődik össze. Így érthetjük meg tehát, drága testvérek, hogy mi a különbség a használati útmutató, és milyen különbség a szerelési útmutató között. A tudományra tehát mindig úgy tekintsünk, hogy az a javunkat szolgálja. De hangsúlyoznunk kell, hogy azért, mert valami nagyon-nagyon tudományosan hangzik, attól még nem biztos, hogy az igaz. És ezzel nem szeretném hitelteleníteni, vagy nem szeretném megkérdőjelezni a tudósoknak a tudását. És drága testvérek, most hallgassátok úgy az ige hirdetésemet, nem úgy, mint szakember, én nem vagyok biológus, én laikus módon nagyon szeretem a biológiát, szeretem a természettudományt, a csillagászatot, nagyon-nagyon szeretem, és tulajdonképpen igyekszem olvasni dolgok után, nyilván rengeteg mindent nem értek, vagy nem tudom megmagyarázni. Ezért hagyatkozom a tudósokra. A teológia területén is nagyon óvatosan lépkedek, mert nálam sokkal komolyabb teológusok vannak. Azonban azt látom, hogy Isten miért adta a Bibliát, és azt látom, hogy Isten mire adta a tudományt és a tudósokat. Ma a világban, és nagyon leegyszerűsítem, de tulajdonképpen, hogyha lecsupaszítjuk, akkor tulajdonképpen két elmélet, két ideológia feszül egymásnak. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik jártunk iskolába, vagy most járunk iskolába, azok azzal szembesülnek, hogy ez az elmélet, az ősrobbanás és az evolúció elmélete leuralja ezt a világot, és tulajdonképpen kész tényként tanítják azt, ami elmélet. Mert mondjuk ki őszintén, szeretnék korrekt lenni, és lelkipásztorként nekem az a feladatom, hogy igyekezzek nagyon tárgyilagos lenni, és nagyon logikus gondolkodással a testvérek elé tárni a dolgokat, de mind a kettő, az ősrobbanás is, és a teremtés is elmélet. Miért? Azért, mert egyikünk se volt ott. Nem voltunk ott sem az ősrobbanásnál, sem a teremtésnél, annál az aktusnál, amit felolvastam a Bibliából. Két hipotézis feszül egymásnak. Az egyik az ősrobbanás, a másik pedig a teremtés. Nagyon-nagyon óvatosan, de egy picit evezzünk a tőlünk balra lévő területre, az ősrobbanásra. És most különböző számokat, meg különböző dolgokat fogok mondani, ne rettenjünk el, megpróbálom nagyon fűszerezve elmondani, hogy a testvérek érezzék is, ízleljék azt, amiről szólok. Ma tehát az eluralkodó tanítás az az, hogy a világ ősrobbanással és evolúcióval keletkezett. És azért szomorú az a fajta mentalitás, amit ma tapasztalunk a világban, mert erről a hipotézisről nem szólnak, hanem csak egyértelműen csak erről. Pedig azt gondolom, hogy az objektív, a tárgyilagos, a korrekt tájékoztatás az lenne, mondjuk egy biológia tanártól, éppen a héten tartottam előadást iskolában is erről a témáról, és elmondtam ott a biológia tanároknak is, hogy számomra az a korrekt tájékoztatás vagy tanítás, amikor elmondja őszintén például a biológia tanár vagy a természettudomány tanár, hogy két hipotézis, két elmélet van. Nyugodtan menjetek a bababan szobába, ha úgy látjátok, jó? Ott lehet, hogy jobban élvezi a duplózást például. Ha úgy látjátok. Ez nem kiküldtelek, ne értsétek, csak ott biztos, hogy élve. Engem nem, még a feleségem is nehezen élveznem, hogy szegény gyermekek. Tehát az a korrekt, amikor azt mondják, hogy ez a két hipotézis van. És majd az emberek döntsék el, vagy győződjenek meg, vagy győzzék meg arról, hogy vagy ez az oldal, vagy az az oldal a helyes. Minden esetre, és erre fogok még utalni, mind a kettőhöz hit kell, mert egyikünk se volt ott. Ahhoz is hit kell, hogy ősrobbanással alakult ki a világ, ehhez is. Sőt, mondhatom, hogy talán nagyobb hit kell, de majd mondom, utalok erre még. És akkor evezünk az ősrobbanás területére. A tudomány mai állása szerint azt mondják, hogy 13,7 milliárd, gondoljunk bele, 13,7-13,8 milliárd évvel ezelőtt keletkezett a világ. És a kutatók hivatalos folyóiratban, szakkönyvben olvastam utána, a kutatók, gondoljatok bele, hogy az ősrobbanás, itt van az ősrobbanás, itt van a 13,78 milliárd év, itt vagyunk mi ebben a galaxisban. A kutatók az ősrobbanást megelőző 0,1 milliomodik másodpercben megalapították, hogy milyen anyag volt. Komoly szakértelem, ezt nem iróniával mondom, de azért én több alázatot szeretnék magamnak is, meg több alázatot várok, de minden esetre a kutatók a 0,1 milliomodik másodpercben megalapították, hogy milyen anyag volt, ami robbant, tágult, robbant, és tulajdonképpen az élet kialakult. Nézzük meg, hogy mit mond a tudomány ma. És akkor figyeljetek, testvérek, 13,8 milliárd évvel ezelőtt univerzumunk felfoghatatlanul forró és sűrű volt, majd hirtelen radikálisan kitágult, ezt a folyamatot hívják a kutatók ősrobbanásnak. A gyors tágulás során először elemi részecskék, majd atomok jöttek létre, amelyek csillagokká álltak össze, ezek galaxisokat alkottak, és a Földön kifejlődött az élet. A kvark gluon plazma nevű anyagot tanulmányoztuk. Ez volt az egyetlen anyag, amely az ősrobbanás első mikromásodpercében létezett. A Koppenhágai Egyetem kutatóinak új tanulmánya betekintést enged az ősrobbanást követő első milliomod másodperc történéseibe. Picit gondolkodjunk, tárgyilagosan. Jó, se ebbe az irányba, se abba az irányba nem akarunk elfogultak lenni, gondolkodjunk. Kutatók itt valamit leírnak. Az első, és szándékosan jeleztem sárgával, az első nagyon fontos dolog, ami tulajdonképpen a dimenziónk, az egész életünknek az egyik legmeghatározóbbja, az az, hogy azt feltételezik a kutatók, hogy volt idő. Honnan van az idő? Gondoljunk bele, amikor bele vagyunk szorítva a négy dimenzióba, a tér és az idő dimenziójába. Akkor az első kérdés az, hogy honnan van az idő? Honnan lett az idő? Lehet, hogy ez egy filozófiai megközelítés, de mégis erre választ kellene találnunk, hogy honnan van az idő. Aztán a következő ilyen fontos kérdés azt mondja, hogy felfoghatatlanul forró volt az univerzum. Hoppá, itt már azért egy furcsa szóval találkozunk, mégpedig az, hogy forró, azaz hőmérséklet. Honnan van a hőmérséklet? Ez egy olyan fizikai vagy kémiai fogalom, amit feltételez a kutató, pedig a kérdés az, hogy ez honnan lett. Aztán a következő ilyen fontos kérdés, és erre nem tud választ adni a tudomány, amikor beszélgettem egy nagyon komoly biológussal, akkor azt mondta, hogy ezekről nem tudnak választ adni. Na de mondom, akkor miért mondjátok, hogy ez így volt? Mert amikor azt olvassuk, hogy sűrű volt, akkor a következő kérdés az, ugye ezt tanultuk fizikából is, meg kémiából is, az anyagismeretből, hogy mi az, hogy anyagsűrűség? Anyagsűrűség. Honnan van az anyagsűrűség? Megint azt feltételezi a kutató, hogy ez már volt. Na de honnan? És akkor arra szeretnék rávilágítani, drága testek, hogy tulajdonképpen a kutató az olyan, úgy beszél, olyan evidenciával beszél arról, hogy volt matematikai törvény, fizikai törvény, kémiai törvény. Na de honnan voltak ezek? Tegyük föl a kérdést ezeket őszintén. Hogy számára evidens, de hogyha mögé kérdezünk, akkor nem tudnak rá válaszolni, hogy honnan volt az anyagsűrűség, honnan volt a hőmérséklet, az idő, és akkor a következő ilyen fizikai szó az a kitágulás. Tágul. Ugye most is tágul az univerzum, azt mondják. Annyira tágul, utána olvastam, gondoljunk bele, drága testvérek, hogy a Hold és a Föld távolsága évenként, tehát minden évben a Hold 4 cm-re távolodik a Földtől. Minden évben távolodik a Hold a Földtől 4 cm-t. Tágulás. Most is egy olyan dolgot feltételez a kutató, hogy volt tágulás, ez egy fizikai törvény, de honnan volt? És akkor tovább olvasva azt mondja, hogy a gyors tágulás során először elemi részecskék, majd atomok jöttek létre, amelyek csillagok álltak össze, ezek galaxisokat alkottak, és a Földön kifejlődött az élet. Hoppá! Milyen egyszerű, nem? Milyen egyszerű, hogy itt van egy mikrofon, hallanak engem, és ez tulajdonképpen ez úgy kialakult. Az ősrobbanással. Nem akarom elbagatelizálni ezt, de gondolkodtam azon, hogy emlékeim szerint a Honvéd utcán van a Zrínyi nyomda. És ez alapján a logika szerint, nem fogok ilyet tenni, ne ijedjenek meg. Ha felrobbantanám a nyomdát, és tudom, hogy már digitálisan működnek a nyomdák, de ez azt jelenti, hogy ha felrobbantom a nyomdát, akkor tulajdonképpen összeállhatna akár Shakespeare-nek az összes darabja. Nem? És a Shakespeare darabjai tökéletesek, hogyha irodalmi szempontból nézem. Tökéletesek. Még a magyar szavunkban is benne van. Robban, rombol. Múltkor kaptunk almát, és az egyik elkezdett rohadni. Oda teszem a mellé a másikat, az egészségeset. Akkor ez szerint a logika szerint azt jelenti, hogy a rohadás az megfordul, és újra ehető jó alma lesz, ugye? Ugye? Hát nem, ez hülyeség. Ez hülyeség, az egészséges fog elrohadni. Tehát az egész világ erre állt rá. És itt pedig azt mondják, hogy a semmiből, illetve hát nem a semmiből, mert azt mondják, hogy egy plazma anyagból alakult ki az élet. Rátekintek Zalánra, egy gyönyörű szép gyermek. Egy tökéletes élet, ahol mindennek helye van. Minden szervinek rendeltetése van. És akkor ez így kialakult. De menjünk tovább, mert a kutatók még mást is mondanak. Azt mondják, hogy a kutatók sokáig azt hitték, hogy a kvárk-gluon plazma gáz halmazállapotú, megint egy feltételezés. Ez azt jelenti, hogy voltak különböző halmazállapotok. Nem ez egy fel. Már megint evidenciának vesszük azt, hogy ugye tudjuk azt, hogy van légnemű halmazállapot, van cseppfolyós halmazállapot, meg van szilárd halmazállapot. Itt azt mondják, hogy hát ha tulajdonképpen azt hittük, hogy gáz halmazállapot. Megint akkor a kérdés az, hogy honnan lett a halmazállapot? Honnan lett? De elemzésünk megerősíti a korábbi méréseket, amelyek során a nagy hadron ütköztetőben előállított olyan folyékony és sima, puha textúrájú volt, mint a víz. A nagy hadron ütköztetőben ionok hatalmas, a fénysebességhez közeli sebességgel ütköznek egymás össze, és a folyamat során szétesnek az őket alkotó elemi részecskékre, kvarkokra. Megint olyan dolgokról beszél, ami evidens, közben pedig nem kell, hogy evidens legyen. Mi az, hogy fénysebesség? Ez is feltételezi közben, honnan van a fénysebesség? Hogy ezek egymással ütköznek, összeütköznek, és kialakul valami. Na, menjünk tovább. Arra szeretném fölhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy nézzétek meg, gyönyörű szépen kering a Föld a nap körül. Tökéletes pályán, hadd mondjam el, majd erre megint fogok utalni. A Föld tökéletes pályán kering a nap körül. És ez még hagyján, de a Hold tökéletes pályán kering a Föld körül, ami azt jelenti, hogy az élet feltételei azok tulajdonképpen csak ezen a pályán adottak. Csak ezen a pályán. Februárban néztük a családommal a Marsra szállást. Fantasztikus volt egyébként. Nem tudom, hogy ki az, aki élőben nézte, mármint nem a Marsról, hanem a TV képernyői elől. Fantasztikus volt. Csak úgy elgondolkodtam azon, hogy a tudósok saját maguknak mondanak ellent, mert ugye életet keresnek a Marson. Eleve ők mondják, hogy a Marsnak a felszíne több millió kilométer vastagságban fagyott, körülbelül mínusz 100, 120, 130 fok van, és amikor takarásban van, minden megfagy, és életet keresnek. És dollár ezer milliárdokat költenek arra, hogy egy-egy ilyen missziót végrehajtsanak. És gondoljatok bele, drága testvérek, hogy nem tudunk segíteni az afrikai éhezőkön, hogy vizet találjunk. Nem akarom a kettőt egymással szembeállítani, mert mind a kettőnek van helye. hogy keressünk vizet, vagy oldjuk meg az ivóvíz problémát Afrikában, miközben a tudósok azt mondják, hogy egyedül a Föld képes arra, hogy élet legyen rajta. De csak elgondolkodom azon, hogy naponta, gondoljatok bele, drága testvérek, naponta több ezren halnak éhen csak az afrikai kontinensen, mert nem jutnak ivóvízhez vagy ételhez. Naponta több ezren. Döbbenetes számok ezek. Erre föl se kapjuk a fejünket, mert nekünk természetes, hogy megregeliztünk reggel a családomban, ebédelünk, vacsorázunk, van hova lehajtani a fejünket, iszunk, ivóvízzel húzzuk le a vécét, bocsánat, nem akarok nagyon vulgáris lenni, de erről van szó. Nekünk föl se tűnik. És akkor Mars expedíció, és életet keresnek, miközben a tudósok mondják, hogy minden más bolygó életképtelen. De rendben, keressünk. De azt látni, hogy a Föld a tökéletes pályán, és gondoljatok bele, majd egy tudósokat fogok idézni, ez a Föld ez oda pottyant arra a pályára. Oda pottyant erre a pályára. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, itt láthatjuk, hogy tökéletes pályán kering a nap körül, és ott a hold, láthatjuk ezt a kis fehéret, az a hold, meg kering a Föld körül, és a holdnak köszönhetjük azt, egyrészről, a holdnak köszönhetjük azt, hogy van élet a Földön. Na de nézzük a holdat, hogy hogy került oda, és akkor figyeljetek, milyen tudományos megfogalmazások vannak. Ez George Darwin, 1878-ban ez Charles Darwinnak a gyermeke, fia, aki szintén tudós volt, ő az, aki megalapította, hogy hogyan keletkezett a hold. Ezt a hipotézist ma a tudósok már elvetik, de azért érdekes. Idézem őt. Egy forró, nyúlósan folyós és gyorsan forgó ősföldről levált csepp, és később ebből jött létre a hold. Ez a gyorsan forgó, ez azt mondja, hogy 2,5 óra per nap ilyen gyorsan forgott a saját tengelye körül a Föld. Ezt mondja, 2,5 óra per nap. Ez azt jelenti, akkor ezt kiszámítottam, ez azt jelenti, hogy az egyenlítőnél ez 4464 méter per szekundum a sebessége, azaz körülbelül 16070 kilométer per órával kellett, hogy forogjon a Föld, ahhoz, hogy ezt a cseppet oda bígyessze arra a tökéletes pályára. Ez is elgondolkodtató, nem? Elgondolkodtató, és akkor persze a következő kérdés az, hogy mitől lassult le a Föld, hogy 24 óra forgási idővel, ami 465 méter per szekundum, illetve 1674 kilométer per óra forgást jelent, amit gondoljatok bele, hogy ez egy olyan tökéletes forgás, amit nem érzünk. Nem érezzük. Még az egyenlítő szélén se. De azt a másik sebességet, azt olyannyira éreznénk, hogy nem lenne alkalmas az életre a Föld, ha ilyen gyorsan forogna. Tehát ez a, és akkor ez egy tudománybeli megalapítás, hogy egy csepp oda került valahogy. És így lett a hold. Na menjünk tovább, ha már itt a holdnál maradunk. És akkor most szintén a tudósokat idézem. Öt hipotézis van, hogy hogyan alakult ki a Föld. A végül bizonyított és ma elfogadott keletkezés történeti elképzelés szerint valamikor a naprendszer kialakulását követő 30-50 millió, de legkésőbb 100 millió éven belül, ez nagyjából 4,5 milliárd évvel ezelőtt, egy hatalmas bolygóközi ütközés történt. Ebben a formálódó ősföld és egy Mars méretű bolygócsira összeütközött, és az ütközés által kilöködött anyag állt össze előbb gyűrűvé, majd gömb alakú bolygótesté, a későbbi holdá. Ez szerint a holdanyaga a Földből származik, ám jelentős mennyiségben lehet benne a becsapódó másik testanyagából is. Ez bizonyított. Tehát így alakult ki a hold. Ez bizonyított. De olvasom tovább, és akkor most jön a java, olvasom tovább ezt a modellt. Jelenlegi számítások előfeltételezik, hogy a becsapódott test Mars nagyságú volt, de háromszor akkora sűrűségű, 14.000 km per óránál kisebb sebességgel a Föld felszínére 45 fokos szögben csapódott be. És akkor kiemeltem, mert ez van a ennek a tudományos résznek a végén, kiszámított modell még nem létezik erre az elméletre. Na most, drága testvérek, csak gondolkodjunk logikusan. Az előbb az volt, azt olvastam föl, hogy végül bizonyított és ma elfogadott. Bizonyított és ma elfogadott, de kiszámított modell még nem létezik erre az elméletre. Akkor most ez így történt, vagy nem történt így? Ez megint egy kérdés. Hogy ez a teremtett világ, és ami ebben a teremtett világban van, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy életre képes ez a föld. Ilyeneket mondanak. És el kell, hogy gondolkodjunk ezen. Hogy ez így történt. De menjünk tovább. Mert tulajdonképpen itt két irányú vizsgálat van. Az egyik, itt vannak ilyen nukleonsavak, meg aminósavak, zsírsavak, különböző savak vannak, ugye? Ha én megnézem, hogy a nuklein sav hogyan áll össze, vagy miből lett, az még nem ad arra választ, hogy az ember hogyan lett. Még nem ad választ. Ez ugyanolyan, mikor vizsgálom a téglát, hogy hogyan alakult ki a tégla. De arra még mindig nem kapok választ, hogy ez a katedrális, ez hogyan alakult ki. Nem az én logikus gondolkodásom, hanem amikor olvastam, fantasztikus ez a megközelítés. Ha találnánk is magyarázatot, legalább egy fehérje, vagy egy nukleotid, ugye örökítő információ, egy betűje képződésére, azzal is csak annyit érnénk el, amit az ismert hasonlat világít meg, ezzel megmutattuk volna, hogy egy tégla létrejöhet magától. Vajon ez azt is bizonyítja, hogy a katedrális is létrejöhet magától? Mert ugye itt erről van szó, az evolúció, a természetes szelekció, a természetes kiválasztódás alapján létrejött. Csak úgy. És éppen ezért, ha tovább megyünk, még a távolságokra hadd hívjam föl a figyelmet. Nem tudom, el tudjuk-e képzelni, bele tudunk-e gondolni, drága testvérek, hogy micsoda távolságok vannak az univerzumban. Figyeljetek, a hozzánk legközelebbi galaxis, tehát a hozzánk legközelebb eső galaxis, az az úgynevezett Androméda galaxis, ezt egyébként 964-ben egy perzsa csillagász találta meg, az a naptól 2,5 millió fényévnyire van. A naptól 2,5 millió fényévnyi. El se tudjuk képzelni, hogy ezek milyen távolságok, de csak gondoljunk bele. Most nincs nálam itt egy papír, de ezt azért vetítettem ki, ezt a fehéret, mert ott középen van egy picike lyuk. Tegyük fel, hogy ez a hatalmas nagy galaxis, amit az univerzum, vagy univerzum, bocsánat, ez a hatalmas nagy univerzum, aminek nem tudjuk a végeit, nem tudjuk, majd a végén utalok arra, hogy mekkora lehet a mai tudomány állása szerint ez az univerzum, a világegyetem mekkora, ami folyamatosan tágul, mondják, de ebben a hatalmas nagy univerzumban itt van ez az Androméda galaxis. Ennek az átmérője 600 fényév. Csak hogy érzékeltessem, hogy ez mekkora. A 600 fényév azt mondja, hogy egy képzeletbeli űrhajó valami fényév sebességű, tehát 1 milliárd kilométer per órával megy, 1 milliárd kiló, el se tudjuk képzelni mekkora távolság, vagy mekkora gyorsaság, bocsánat. 1 milliárd kilométer per óra, ez azt jelenti, hogy 600 évig lennénk úton, ha át akarnánk szelni. 600 évig. A hozzánk legközelebb eső galaxisnak az átmérője. 600 évig, és ha át akarnánk szelni egy űrszondával, ami a leggyorsabb, a 173.000 kilométer per órával ment a Galileo űrszonda, ez azért gyorsult fel annyira, mert a Jupiternek a gravitációs hatáskörébe került, és felgyorsította, 173.000 kilométer per órával megy, ezzel 4 millió évre lenne szükség, hogy átszeljük ezt a galaxist. 4 millió évre, de hogyha egy sugárhajtású repülőgéppel mennénk, az azt jelenti, hogy 650, itt bocsánat, lemaradt a szöveg, de 650 millió évre lenne szükség. 650 millió évig kellene utaznunk egy sugárhajtású repülővel. Óriási távolságok, bele se tudunk gondolni. És ez csak egyetlen egy a hozzánk legközelebb eső galaxis. Ez csak egy. Óriási távolságok vannak. Evolúció. Legalábbis a tudomány szerint, hát most ha nagyon-nagyon szeretnék viccelni, és nem szeretnék ironikus lenni, vagy cinikus, de tulajdonképpen aki itt van, az maga Charles Darwin. Mert én biztos, hogy nem. És azt mondják, hogy a majomból lett Darwin. Én ide vetítettem egy képet, ami hát a különböző állatfajoknak a kialakulását térképezi fel. Hadd mondjak egy példát nektek, hogy jobban megértsétek az evolúciós fát. Hoztam nektek egy olyan példát, ami az verébről szól. A veréb egy nagyon-nagyon egyszerű állat. Nagyon egyszerű, hétköznapi állat, szerte az utcákon mindenhol lehet látni ilyet. Az evolúció azt mondja, hogy a veréb, vagy a madarak, a veréb az a hüllőtől származik. A hüllőtől. Tegyük fel mondjuk a krokodiltól. Tudjuk, hogy a krokodilnak olyan csontozata van, amiben van csontvelő. Nekünk is van csontvelőnk. A verébnek nincs csontvelője. Miért? Azért, mert amikor a madár lélegzik, és amikor a madár repül, és amikor megszívja magát oxigénnel vagy levegővel, akkor a csontozata, mivel üreges, telemegy levegővel, és könnyű lesz. És képzeljétek el, itt van ez a kis verébcsontváz. A verébnek a csontváza, az egész csontváza könnyebb, mint a tollazata. De azt mondja az evolúció, hogy a krokodiltól lett. Elgondolkodtató, nem testvérek? Elgondolkodtató. Vagy elgondolkodtató egy másik példa, a magzat példája. Hát az édesanyák most bent vannak a babamama szobába, úgyhogy édesapák, tőletek kérdezem, jó? Gyakorló édesapák. Hadd kérdezzem meg tőletek, most tesztellek benneteket, jó? Tudjátok-e, hogy a gyermeknek, amikor megszületik, miért kell felsírnia? Milyen anatómiai folyamat játszódik le levegővétel, így van ezzel kapcsolatos, milyen anatómiai változás történik, ami miatt fölsír a gyermek? Oké, elfogadom az első felét, részben elfogadom, de elmondom, én se tudtam bevallom őszintén, amikor első leánygyermekünk született, ott voltunk a szülőszobában a feleségem, mert most így mondom, hogy szülőszobában, mert az általános iskolában úgy mondtam, hogy együtt szültünk, aztán kijavított a feleségem, én nem szültem, de oké, rendben, rendben, megértem, jó. Együtt voltunk, akkor így mondom, hogy ne javítson ki a feleségem, tehát együtt voltunk a szülőszobában, keresztény főorvosnál szültünk. Feleségem vajudik, fogom a kezét, mind a ketten izzadunk, meg mit tudom én, és akkor már elindult a szülőcsatornában Anna lányunk, és egyszer csak keresztény főorvos úr így felszól, hogy na, lelkész úr, mert tudod, hogy lelkész úr. Na, lelkész úr, tudja, hogy a gyermeknek miért kell fölsírni? Szorítom a kezét, fogalmam, nem tudom, miért kell föl. Azt tudom, hogyha nem sír föl, baj van. Na, elmagyarázom magának, és közben meg megy a szülés, el tudjátok kézzel, hogy azt hittem szívinfarktust kapok. Keresztény főorvos úr elmagyarázta, hogy amikor a magzat ott van bent az anyamében, ugye ott van a magzatvízben, ugye egy körforgó rendszer van, lenyeli, kipisili a magzatvizet, tehát egy zárt rendszer, és a tüdő elején, a légcső és a tüdő között van egy hártya. És ez a hártya gátolja meg, hogy a magzatvíz belemenjen a tüdőbe. És amikor a szülőcsatornából jön ki ez a pici magzat csecsemő, és amikor fölsír, akkor átszakítja ezt a hártyát, és onnantól kezdve lélegzik tüdővel. Fantasztikus. De számomra kérdés az, hogyha evolúció van, akkor hány csecsemőnek kellett meghalnia, vagy magzatnak, hány magzatnak kellett meghalni, míg azt mondja, hogy a kutya fáját nekem ide hártyát kell növesztenem, mert egyébként telemegy magzatvízzel a tüdőm, és életképtelen leszek, tehát ide nekem valami hártyát kell növesztenem. Nem? Ez szerint a logika szerint? Mindenféle elfogultság nélkül kellett, hogy oda valaki oda bígyesszen egyet. Hát az magától nem fog oda nőni. Ugye a természetes szelekció alapján, ugye az erősebb győz. Nem lehet, hogy majd oda bígyesztek egyet. Hát oda valahogy tudatosan oda kellett tenni. És ugye tudjuk mindannyian, gyakorló édesapák, édesanyák, hogy a tüdő fejlődik ki a legkésőbb, mert arra nincs szükség. Az tulajdonképpen az utolsó fázisban fejlődik ki. Hogy milyen csodálatosan meg lett alkotva az ember. És akkor erre azt mondani, hogy evolúció. Az ember kérdéseket vet föl magában. Na de nézzük, hogy az evolucionalisták mit mondanak. Hú, nagyon megy az idő, és 12:30-re ígértem, hogy befejezem, és még van jó néhány pár diám, de fél egyet mondtam, vagy 12:00? Oké. P. Ward és Dan Brownlee, két meggyőződéses evolucionista, azt írta a könyvében, idézem, a Föld jelenleg bonyolult lefolyású események végtermékét szemlélteti, egyes események eredményei előre megmondhatók, mások zűrzavaros természetűek, mindamellett a végeredményt a véletlen jellemzi. Gondoltok bele, drága testvérek, ez egy tudományos mondat, nem? Ez egy antudományos, véletlen jellemző, ez egy tudományos szó, véletlen. Erre lehet építeni. Ez egy tudományos szempontból megfogható szó, véletlen jellemzi. Hoppá, akkor itt valamit mégiscsak másképpen gondolnak, ha ők is azt mondják, hogy véletlenül alakult ki a világ. De menjünk tovább, mert arra nem ad választ. Néhány héttel ezelőtt emlékeznek a testvérek, az emberről prédikáltam, az embernek a felépítéséről, hogy épp lélek, épp testben épp lélek, ugye, erről prédikáltam, és akkor beszéltem arról, hogy hogyan épül föl az ember, ugye, van a szárx, a psziché meg a pneuma, a szárx vagy szómá, ugye két görög szót használnak erre, a test, a lélek és a szellem. Na most alapvetően az evolúció az csak a testről beszél, hogy hogyan alakult ki, de az, hogy nekünk van lelkünk, hogy érzéseink vannak, hogy a feleségeink vagy a férjeink felé érzéseket tudunk mutatni, hogy van lelki ismeretünk, hogy tudunk szeretni, vagy tudunk szerelmesek lenni. Nem tudom, kedves férfiak, ti hogy vagytok vele, de annyira szerelmes tudok lenni a feleségem, néha azt érzem, hogy liftezik a gyomrom. Vagy gombóc van a torkomban, ilyen furcsaságok, ugye? Erre az evolúció nem ad választ. Erre nem ad választ, hogy honnan van a test, vagy a lélek és a szellem. Csak az, hogy honnan van a test. Pedig mondjuk ki őszintén, hogy alapvetően ez a kettő megkülönböztet bennünket minden mástól, minden állatfajtól. Hogy nekünk van pszichénk, van pneumánk, ami azt jelenti, hogy tudunk tervezni jövőt, tudunk a múlton rágódni, van bűnbánatunk. Csomó olyan dolog, ami megfoghatatlan, mondjuk ki őszintén, és az evolúcióval nem tudjuk egyszerűen szinkronba hozni. Tehát elgondolkodtató. Következő, nézzük meg a teremtés oldalát, mert eddig csak az ősrobbanásról. Én nem tudom, hogy kételyeket támasztottam, mert nem ez a feladatom, csak elgondolkodtatás céljából gondoltam, hogy beszélek erről. Nézzük meg a teremtést. Le kell fektetni azt a nagyon fontos dolgot, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Testvérek, mi őszintén bevalljuk, hogy ezt hit által érthetjük meg. Máshogy nem. Ezt hit által lehet megközelíteni ezt a könyvet. Máshogy nem. És amit felolvastam, hogy hogyan történt a teremtés, mi hitáltal tudjuk ezt meg, nem voltunk ott. Ezt ki kell mondani, nem voltunk ott a teremtésnél. Ezért mi, bennünk van egy olyan bizalom, hogyha Isten ezt mondta, akkor mi ezt elhisszük. Ez a hit. Éppen ezért mi, amikor a világ és az élet kialakulásáról beszélünk, akkor mi ezt nem leplezzük. Mi azt mondjuk, hogy ezt mi hitáltal tudjuk megérteni. A világ meg azt mondja, hogy ez tudománytalan. Lehet, de. És akkor nézzük, mit mondanak a tudósok. Figyeljetek, testvérek. Az evolúciónak, és ezt mondjuk ki őszintén, hogy az evolúciónak nincsen kezdete és nincs vége, nem ismer tervezést és nem ismer célt. Mert természetes szelekció alapján működik. A természetes kiválasztódás alapján. Nem ismeri el egy teremtő Isten örök létezését, hanem mint lehetetlent elveti. És hadd idézzek egy híres antropológustól, aki beismerte, Sir Arthur Keith, beismerte, hogy az evolúció nem bizonyított, és nem is lehet bebizonyítani. Mi azonban hiszünk benne, mert egyetlen választásunk Isten teremtő aktusa lenne, az pedig elképzelhetetlen. Gondoltuk bele, ezt egy tudós leírta, mit? Először is azt mondja, hogy mi hiszünk benne, hoppá. Hát akkor ők is hisznek, milyen tudománytalan, nem? Ez tudománytalan. De azt mondják, hogy ők elhiszik. Oké, rendben. De akkor ne vádoljanak bennünket azzal, hívőket, hogy mi tudománytalanok vagyunk. Persze, hadd tegyem hozzá, a világtörténelemben, és hogyha kellő önkritikát gyakorlunk, akkor a világtörténelemben nagyon sokszor az egyház vétkezett. Például a tudomány területén. Ezt ki kell mondani őszintén. Nem mondom, hogy fölnőtt az egyház, de azt azért őszintén kell mondani, hogy most már azért kellő önkritikával illetjük magunkat, és nem egyedül a képviselője az egyház a tudománynak. Sőt, bízzuk a tudósokra ezt. Mi egyház söprögessünk a magunk portáján. De azt mondta, hogy ők hisznek benne. Ezzel leleplezték magukat, hogy ők az ősrobbanásban és az evolúcióban hisznek. Mi meg a teremtésben hiszünk. És ezt, ahogy mi elfogadjuk, azt ők is fogadják el ezt. És nem mondják azt, hogy ez tudománytalan. Mert egyetlen választásunk Isten teremtő aktusa lenne, az pedig elképzelhetetlen. Puff, hát tulajdonképpen ez egy módszeres ateizmus. Ugye elképzelhetetlen. Azt olvassuk, az evolúcionista tudósok szerint az élethez a Földön szükség van anyagokra, időre és szerencsés véletlenekre. Ezt mondják a tudósok. Anyag, idő és szerencsés véletlen. Gondoljatok bele, ez is egy komoly tudományos szakszó, nem? Szerencsés véletlen. Ugye? Szerencsés véletlennek köszönhető az, hogy a Föld oda pottyant a pályára, és tökéletes módon kering a nap körül. És oda huppant a hold, egy csepp, puk, és kering a Föld körül a hold, és az élet feltételeit megteremti a Föld számára. Nem? Szerencsés véletlen. Mi pedig azt mondjuk, hogy ennél több. Az a véleményük, az evolúcionistáknak némely kérdést csak a fantáziánk segítségével tudunk megoldani. Na, puff, ez is egy komoly, tekintélyes szakzsargon. Fantáziánk segítségével tudunk megoldani. Tovább menve, Halton Arp, egy híres tudós, szintén evolúcionista tudós, aki elkezdett gondolkodni, rendellenességeket fedezett föl az ősrobbanásban és az evolúcióban, és kollégái megtámadva érezték magukat evolúcionista ősrobbanási elméletükkel szemben, és ezért nem fogadták el felfedezését. Arp rohamosan elvesztette tekintélyét, publikáció megjelenését folyamatosan akadályozták, és végül távcsőhöz sem engedték. Ezzel gyakorlatilag kizárták a tudósok közösségéből, ezért idő előtt kénytelen volt nyugdíjba vonulni. Gondoltok bele, hogy a tudósok maguk között, ha valaki nem áll be a sorba, azzal ezt teszik. Mondok egy hozzánk egészen közeleső példát. Tavalyi esztendőben, tavaly októberben voltam egy ilyen családterapeuta, meg azonos neműek helyzetét vizsgáló konferencián, és ott az ELTE-nek egy mentál higiénész szakembere tartott egy előadást, és pont abban az időszakban, nyár-ősz derekán, elmondta ez a szakember, hogy Angliában élt egy nagyon híres professzor, világon mindenhol elismert professzor, aki Angliában először lemerte írni és publikálta azt a tudományos megközelítését, hogy a homoszexualitásból van gyógyulás. És képzeljétek el, hogy ezt a professzort teljesen ellehetetlenítették, elüldözték, és el kellett menekülnie Angliából, és Magyarországra telepedett le tavaly ősszel. Mert azt mondta, hogy itt Magyarországon még le lehet ilyet, publikálni lehet még ilyet, hogy a homoszexualitásból van szabadulás. Tehát ugyanez történik a természettudomány területén is, nem csak az antropológia területén, hanem a természettudomány területén, hogyha te nem azt vallod, hogy ősrobbanás és evolúció, akkor ki közösítenek abból a csapatból? Hát ez milyen hozzáállás? Milyen hozzáállás? Egy-két érdekességre még hadd hívjam föl a figyelmet, féled lesz belőle, de az ebéd remélem nem fog odaégni, de nem mintetélek, mert sokára befejezem. Csak egy-két érdekességre még hadd hívjam föl a figyelmeteket, testvérek. A Föld, tudjuk, hogy függőleges viszonyítás alapján 23,5 fok dőlésfoka van. Ez a 23,5 fok dőlésfok teszi lehetővé például az évszakoknak a váltakozását. És ez nem változott. Tökéletes ez a 23,5 fok. Ha ennél több vagy kevesebb lenne, akkor felborulna minden. Így is látjuk, amikor klímaváltozásról beszélünk, talán mintha olyan tapasztalataink lennének, de ez nem a fokváltozás miatt van, olyan tapasztalataink lennének, mintha 4 évszakból eltűnt volna 2. Ugye? Nem tudom, hogy ti érzitek-e, testvérek. Ezt látjuk, hogy már nincsenek átmenetek. De ez felel azért, hogy például évszakok legyenek a földgolyón. Azt mondja, hogy e szög megőrzésére teremtett egy nagy holdat. És olvashatjuk a 93. Zsoltárban, szilárdan áll a világ, nem inog. Milyen csodálatos ez a mondat, hogy Isten tökéletesen megteremtette a földgolyót, és azt, hogy ez a bolygó, ez 23,5 fokot zárjon be, és így forogjon a maga tengelye körül, és forogjon azon a tökéletes pályán. Menjünk tovább, mert van még érdekesség, itt a hold. 3500 kilométer átmérőjű, a létezése lehetővé teszi az életet a Földön. A hold okozza az árapályt, lassítja a Föld forgását, de ami számunkra a legfontosabb, nehézségi ereinek segítségével stabilizálja a Föld tengely ferdességét. A földtengely dőlése okozza az év folyamán az évszakokat, a szoláris éghajlati öveket, a térítők és sarkörök, és a nappalok és az éjszakák váltakozó hosszúságát. A hold nélkül a földtengely dőlése vagy ferdessége 90 fokig váltakozna a Nap és a Jupiter gravitációja folytán. A földtengely dőlésének megváltozása radikálisan átformálna az éghajlatot a Földön. Ha például a földtengely ferdessége elérne az 54 fokot, akkor a sarkvidékek felmelegednének és az egyenlítő óceánjai befagynának. Az pedig a trópusokon az élőlények tömeges pusztulását vonná maga után. Tökéletes szöget zár be a Föld. És azt mondja a tudomány, hogy ez a szerencsés véletlennek köszönhető. Elgondolkodtató. Pedig a Zsoltár a könyvében azt olvassuk, trónja előttem lesz, mint a nap, megmarad örökre, mint a hold. A Jeremiás próféta könyvében pedig így olvashatjuk, ezt mondja az Úr, ha már nem lesz érvényben a nappalra és éjszakára vonatkozó szövetségem, ha már nem én szabom meg az ég és a föld rendjét, akkor vetem el Jákobnak és szolgának, Dávidnak az utódait is. Csodálatos rend van ebben a világban, nem tudom, hogy ezzel számolunk-e. Csodálatos rend van a világban, meg az univerzumban. Mindenek megvan a maga helye, feladata, küldetése. Még két érdekes dolgot hadd mondjak, és tényleg most már vége van. Erre már utaltam az elején, hogy mennyire tökéletes pályán kering a Föld a nap körül. Az életre képes távolság a 140-170 millió kilométer távolság. Azt mondja a tudomány, ha 5%-kal közelebb lenne a Föld a naphoz, akkor minden megégne. Ha 1%-kal távolabb lenne a Föld a naptól, minden megfagyna. Most már értitek azt a kérdést, hogy miért keresünk életet a Földön, amikor a 140-170 millió kilométer távolság az, ami egyedül lehetővé teszi azt, hogy élet legyen a Földön. És ezt a tudósok mondják, ezt nem a Biblia mondja, ezt a tudósok mondják, hogy egyedül nálunk életképes a Föld. Se az univerzumban, sehol máshol. És tényleg még egy érdekességet, Jupiter. Ez a Jupiter bolygó. A lakható bolygónak, a Földünknek szüksége van egy Jupiter méretű oltalmazó szomszédra, amely nincs túl messze és nincs túl közel. Ez is fontos. Túl távol van, nem tölti be a funkcióját. Túl közel, összeütköznénk. Egy ilyen nagy bolygó, amely majdnem körpályán kering a központi csillag körül, véd az üstökösöktől és a kisbolygóktól. Gravitációs kölcsönhatásai meggátolják, hogy egy égitest közel kerüljön hozzá. Így megtisztítja a belső naprendszert a többi bolygó töredékeitől. E tisztogató munka nélkül a 10 kilométernél nagyobb égitestek becsapódási százaléka a Földre 1000-szer nagyobb lenne. Ilyen nagy meteoritok becsapódása világszerte katasztrófákat és a legtöbb élőlény kihalását okozhatná. A kitaszított bolygók felszínén 200-270 Celsius hőmérséklet uralkodik. Ezért van Jupiter. Nem azért, mert oda pottyant az ősrobbanással. A Jupiternek feladata van. De talán annyi ismeretünk van, hogy a rakéták sem jöhetnek csak úgy be a Föld légkörébe. Megvan adva, hogy milyen szögben, mert egyébként elég. És tulajdonképpen ezt teszi lehetővé, hogy ez a földréteg, vagy nem réteg, hanem tessék? Na, mit akartam mondani? Azt teszi lehetővé, hogy amikor látunk hulló csillagokat, akkor elégnek, légkör, nem jutott eszembe a szó. A Föld légkörébe beérnek, elégnek. Milyen csodálatos, nem? Hogy egy ilyen légkör van a Föld körül, ami meggátolja ezeket a becsapódásokat. És befejezem, tényleg néhány igét ideírt a Mámósz próféta könyvének 5. fejezetéből, aki a fias tyúkot alkotta meg a kaszás csillagot, aki a homályt reggelre változtatja, és sötét éjszakával nappalt, aki szól a tenger vízének, és kiönti azt a szárazföldre, annak neve az Úr. Aki teremtette a göncölszekeret, a kaszás csillagot, és a fias csúkot, és a délnek titkos tárait. Jobb könyvéből, ismered-e az ég szabályait? Talán te adsz neki uralmat a Földön? Ugye ezzel kezdtük, honnan vannak a különböző törvények? Mi meg vagyunk győződve, hogy Isten adta ezeket, hogy nem a véletlen műve, hogy nem azért, mert oda pottyant. Meg vagyunk győződve, hogy Isten az, aki teremtette ezt a világot, teremtette az egész univerzumot. És említettem, a tudomány, hogy erre fogok utalni, a tudomány ma a táguló univerzumot 46 milliárd fényévre teszi. Emlékszünk, hogy az a 600 fényév mekkora távolság? 650 millió évig kellene repülnünk egy sugárhajtású repülővel. És a tudomány azt mondja, hogy ez a táguló sugár, ez 46 milliárd fényév. El se tudjuk képzelni. És tényleg befejezem egy igével. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá. Kevéssel tetted őt, kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat, mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. És azt olvassuk János Evangélium a 3. fejezetében, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ ő általa. És ebbe a teremtett világba Isten elküldte az ő egyszülött fiát, Jézust. Hogy ebbe a 46 milliárd fényévnyi távolságban ott van a mi, a te meg az én apró életem, és Istennek, aki olyan hatalmas, hogy ezt megteremtette, olyan hatalmas, hogy a te meg az én életemre gondja van. Hogy ezért küldt el Jézust. Kedves testvérek, be kell fejeznem, de gondolkodjunk el ezeken, amiket hallottunk. Meg lehet majd többször is hallgatni, hogyha vannak kérdések esetleg. De csodálatos ez a teremtett világ, és becsüljük azt, amit Isten nekünk adott. És ne azt mondjuk, hogy szerencsés véletlen, hanem az, hogy köszönöm, Uram, hogy Te ilyen csodálatosra teremtetted a világot, és benne engem. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük Neked a Te igédet, köszönjük, hogy ebbe a hatalmas világba mi parányi életünket is számon tartod, és hogy elküldted Jézus Krisztust, aki által van bűnbocsánat és örök élet. Hálásak vagyunk mindezért, Urunk. Amen.